Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Az olasz miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő Magyarországra hívta Giorgia Melonit. Zalaegerszegen is azonosították az aszbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. Akár 40 utas is leszállhatott a vírusfertőzött óceánjáróról, amelyen 3 ember halt meg hantavírus miatt. Világszerte keresik a fertőzötteket. Holnap sok lesz a napsütés, napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Következnek a részletek. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl, és meghívta Giorgia Melonit Magyarországra. Megállapodtak, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők munkáját. Magyar Péternek ez még nem hivatalos kormányfői látogatása, miniszterelnökként ugyanis Lengyelországba és Bécsbe utazik majd először. Mészáros László összefoglalója.
Az olasz miniszterelnök hivatalos rezidenciáján fogadta Magyar Pétert Giorgia Meloni. A találkozóra a lendő magyar kormányfőt Orbán Anita külügyminiszterjelölt is elkísérte. Ünnepélyes és szívélyes fogadás. Ezzel a szöveggel osztott meg egy videót a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök, miután egyeztetett az olasz kormányfővel. Magyar Péter azután utazott Rómába, hogy kedd este bemutatták a róla szóló dokumentumfilmet a Sestri Levantei Nemzetközi Filmfesztiválon. A találkozót követő posztjában Magyar Péter arról írt, sikeres és előremutató megbeszélést folytatott Giorgia Melonival. A leendő kormányfő úgy fogalmazott, megállapították, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel. Legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Emellett megállapodtak abban, hogy közösen segítik a két ország befektetőit, és felgyorsítják a Trieste magyar kikötő megépítését. A megválasztott kormányfő arról is írt, hogy meghívta Magyarországra Giorgia Melonit.
Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb, széleskörű képzéssel segíti az új képviselőket. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakulóülés 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik. Magyar Péter várhatóan délután 15 órakor teheti le a miniszterelnöki esküt. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Először ültünk itt ilyen pozícióban, ebben a csodálatos teremben, a világ egyik legszebb, hanem a legszebb termében. Úgyhogy tényleg megható volt.
Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot az áprilisi választáson. Az országgyűlés hivatala ezért most egy intenzívebb és széleskörűbb képzéssel segítette az új képviselőket. Az eseményről Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter képviselőtársaival tett közzé egy videót. Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium leendő vezetője szerint a képzés hatalmas segítség az újonc képviselőknek. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de lesznek újak a Fidesz és a KDNP frakcióiban is. Köztük 15 olyan politikus van, aki még nem volt képviselő. A Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek.
Senki nem születik vezetőnek.
Mindenkinek meg kell tanulni a vezetőnek lenni, hívta fel a figyelmet egy videóban Orbán Anita. A leendő külügyminiszter elmondta, mi szükséges ahhoz, hogy valaki fiatalon vezető lehessen. Arról beszélt, hogy őt már korán megtalálták vezetői pozíciókkal.
Mindig is célorientált voltam, feladatorientált, és szerettem volna tenni, és hatni. Nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen eredménye, és legyen társadalmi hatás annak, amit csinálok. És valószínűleg van egy olyan attitűdöm, ami miatt Látták bennem a vezetőt.
Szerdán közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát is. A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, majd az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 órakor teszi le az esküt.
Az eleve szokatlan, hogy szombaton tartják a parlament ülését. Én nem is emlékszem, hogy ilyen lett volna.
Intenzív munkára számít az új kormány részéről Nagy Attila Tibor. A politikai elemző az M1-en szokatlannak nevezte a szombati alakulóülést, ráadásul a tervek szerint már vasárnap megkezdődhetnek a kormányalakításhoz szükséges lépések is. A parlamenti bizottságok például meghallgathatják a miniszterjelölteket.
Hétfőn ezek a meghallgatások folytatódnak annak érdekében, hogy minél gyorsabban felálljon a Magyar Péter vezette kormány. Őt ugye megválasztják szombat délután, de ahhoz, hogy a kormány felálljon, az a minisztereket ki kell nevezni, és az új miniszterelnök feladata, hogy minél gyorsabban a miniszterjelöltek meghallgatása után előterjesztést tegyen a köztársasági elnöknek az új miniszterek személyéről.
A szombati alakulóülés után délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonásra folytatódik a rendezvény, majd kezdetét veszi egy úgynevezett rendszerváltó népünnepély.
Most már több száz eseményt csináltunk, és itt is lesz egy meglepetés, méghozzá, ha emlékeztek Hegedűs Zsolt táncára, azzal kapcsolatos lesz, hogy ha tehetitek, gyertek ki.
Mondta Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. Magyar Péter a Kossuth téren is beszédet mond majd, ahol művészeti produkciókkal és meglepetés vendégekkel várják az ünneplőket.
Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel, és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. A leendő miniszterelnök úgy reagált, annak ellenére hozta meg ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna Mellétei Barna Márton. Az új jelölt nevét holnap jelenti be Magyar Péter. Lemondott az országos kórházi főigazgató. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. Munkaviszonya június végén szűnik meg. Lemondását azzal indokolta, hogy a hatályos jogi környezetben az országos kórház főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki. Május 9-ét követően pedig mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változik. Ezért azt tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése a legalkalmasabbnak ítélt főigazgatót mi hamarabb megbízhassa feladatának ellátásával. Nem várt mértékben nőtt a kiskereskedelmi forgalom az első negyedévben, és azon belül is márciusban. A KSH adatai szerint a lakossági fogyasztása 10%-ot is meghaladta a tavasz első hónapjában. Ez az egyik legfontosabb adat, hiszen a növekvő fogyasztás növekvő áfabevételeket eredményez, és a gazdasági növekedés legfontosabb hajtómotorja a beruházások mellett. Szilágyi Béla összeállítása.
Visszatért a vásárlási kedv, a családok újra többet költenek, és nő a kiskereskedelmi forgalom. A 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete is hozzájárult ahhoz, hogy az első negyedévben, különösen márciusban dinamikusan nőtt a boltok forgalma. Ebben a reálbérek emelkedése is közrejátszott. A KSH adatai szerint a tavasz első hónapjában a kiskereskedelmi forgalom több mint 10%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ilyen dinamikus növekedésre 4 évvel ezelőtt, 2022. májusában volt legutóbb példa. Figyelemre méltó, hogy minden szegmensben bővülés mértek. Az élelmiszer áruházakban 2,6, a műszaki üzletekben 8,4, míg az üzemanyag töltő állomásokon 20,6%-os volt a forgalom növekedés egy év alatt. Fontos adat, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke csak márciusban majdnem elérte az 1800 milliárd forintot, ez több mint 5%-os növekedés egy év alatt. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú lakossági fogyasztás alakulása.
A fogyasztás ilyen mértékű növekedése azért is fontos, mert egyrészt stabilizálhatja a költségvetési bevételeket.
Vagyis minél több terméket vásárolunk a voltokban, annál több áfa bevétele lesz az államnak, ami most nagyon jól jön az egyre nagyobb hiánnyal szembesülő költségvetésnek. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője.
Az áfa az a legfontosabb bevétele pillanatnyilag az államnak, tehát hogyha többet vásárolnak, mint korábban lehetett gondolni, az egyben azt is jelenti, hogy az áfából is több fog befolyni a költségvetésnek, amire nagy szüksége van. Másfelől viszont jelenleg ez az igazi motorja a gazdasági növekedésnek, tehát hogyha lendületben marad a fogyasztás, az emberek vásárlása, az segíti a gazdasági növekedés beindítását.
A növekvő fogyasztást segíti az erős forint is, ami az euróhoz képest már a 360-as szint alá is ment a napokban. Elemzők szerint, ha beindul a gazdaság, növekszik a termelés és a fogyasztás, akkor borítékolható, hogy a 350-es szintet is eléri a magyar valuta euróhoz mért értéke. Az erős forint pedig csökkenti a külföldről behozott termékek, például a kőolaj árát, ezzel együtt pedig az inflációt is. Mindennek pedig az lesz a következménye, hogy tovább nő a magyar GDP.
Lendületben a hazai építőipar. Az első negyed évben csaknem 3000 új otthon épült, ami éves szinten 4,3%-os növekedést jelent. Az építési vállalkozók szakszövetsége azt nyilatkozta, szoros együttműködésre készülnek az új kormánnyal. A szakértők abban bíznak, hogy az uniós források egy részét is az ágazatra lehet majd fordítani. A vállalkozók pedig a lakástámogatási rendszer fenntartásában reménykednek. Szilágyi Béla összeállítása.
Jelenleg olyan 60-65 szerződésünk van, mögkötött szerződésünk van házépítésre, úgyhogy nagyon remélem, hogy marad ez a 3%.
Jól startolt idén az építőipar, a legfrissebb adatok erről árulkodnak. Az év első három hónapjában majdnem 3000 új lakás épült, ami 4,3%-os növekedés éves összehasonlításban. Emellett több mint 9000 lakás építése hamarosan indul, ami már 64%-kal több, mint egy éve. Szakértők szerint a jó kezdés év végéig is kitarthat, a már átadott újépítésű lakásoknál a növekedés elsősorban a fővároshoz, kisebb részben a megyei jogú városokhoz kötődik, de egyre több építési engedélyt adnak ki a kisebb településeken is. Ha az engedélyek után nem sokkal elindulnak az építkezések, az az ország széles rétegeiben járulhat hozzá a lakhatási helyzet javulásához és a gazdasági növekedéshez. Az, hogy beindult az építőipar, leginkább a támogatási programoknak köszönhető. Az EOSZ elnöke szerint, ha a lakhatási tőkeprogram és az otthon start a jövőben is megmarad, akkor a tavaly megépült csaknem 12,500 új otthon idén megduplázódhat. Kói László, az EOSZ elnöke.
Az EOSZ számításai szerint, ha ezek a programok futnak, körülbelül 800 milliárd forinttal nagyobb megrendelést adhatnak az építőiparnak, mint enélkül lenne, és ebben a nehéz helyzetben ez egy kitörési pont, hogy lakást építünk, lakást újítunk föl. Arról nem is beszélve, hogy a múlt évben mindösszesen 12.400 lakás készült el, és jelenleg számításaink szerint körülbelül 25.000 lakást tudunk a program mentén ebben az évben munkába venni.
Az EOSZ szoros és jó együttműködésre készül az új kormánnyal, mert az állam a legnagyobb megrendelőként, piacfelügyelőként és szabályozóként is fontos szerepet játszik az ágazatban. Elemzők fontosnak tartják az uniós pénzek mielőbbi hazahozatalát is, azokból ugyanis mintegy 2000 milliárd forintot építésberuházási célokra lehet fordítani. Az építőipar fontos húzóágazata a magyar gazdaságnak, ugyanis az építőanyagiparral és kereskedelemmel együtt a GDP 12-13%-át adja. Az ágazat nagyjából 400 000 embert foglalkoztat, és csaknem 140 000 vállalkozást tart fent.
Ma angol nyelvből érettségiztek a diákok. Középszinten valamivel több mint 47 000, emelt szinten pedig 29 000. Az oktatási hivatal emlékeztetett, az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. Holnap a német nyelvvel folytatódik a számonkérés. Illés Anna beszámolója.
Nehezebbre számítottam egy kicsit talán, hogy bonyolultabbak leszek a feladatok, de nem ez fogadott, hanem egész könnyen ment, szóval ennek örültem.
Emelt szinten 4 óra, még középszinten 3 óra állt az angol érettségi feladatainak megoldására.
Láttam a feladatsort, és először is megnyugodtam, mert minden feladat típusra fel lehetett készülni,
mondta Benhidiné Nyitrai Ágnes angoltanár.
Mind az interneten fellelhető régebbi érettségik alapján, mind pedig azok alapján, a tankönyvek alapján, amik erre a célra készültek, és ez megnyugtató a tanár, meg a diák számára is. Azzal viszont valóban egyet kell értenem, amit Pásztiné Fritz Adrien nyilatkozott. Ő egy általam nagyra becsült szakmai vezető és angoltanár, aki azt mondta, hogy egy picit nyelvileg talán nehezebb volt ez az érettségi az idei, mint a tavalyi, de nem volt megoldhatatlan, és maradtunk a B1-es szinten, ami elő van írva, habár a B1-es szintnek a tetejét célozta ez most talán.
Középszinten olvasott szövegértésből, például állatjólétről és Monet festményeiről volt szó az eduline.hu közlése szerint. A nyelvhelyességi vizsgarészben segítőkutyás és egy ausztrál-új-zélandi szokásról szóló szöveggel kellett dolgozniuk a diákoknak. A hallás utáni szövegértésben egyebek mellett Ronald Reagan kedvenc vicceiről és egy betelefonálós rádióműsorról szóló szöveget hallgattak a tanulók. Majd fogorvosi időpontot kellett lemondaniuk e-mailben, valamint egy evészavarral kapcsolatos online üzenetet kellett írniuk. Pénteken a német nyelvi írásbelivel folytatódik az érettségi, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
Egyre súlyosabb az aszályhelyzet Magyarországon. Van olyan térség, ahol március közepe óta alig esett eső. A gazdák szerint nagyjából egy évnyi csapadék hiányzik a földekből. Az aszály miatt pedig már most jelentős terméskieséssel kell számolni. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, aki ezután országos mozgalmat indított. A Tiszapárt leendő élő környezetért felelős minisztere arra kért mindenkit, májusban lehetőleg ne nyírja le a füvet, mert a magasabb növényzet több vizet képes megtartani. Részletek Jakab Szintiától.
Az áprilisi csapadék hiány után egyre súlyosabb az aszályhelyzet Magyarországon. Makó térségében is sárgul már a gabona, több helyen a kalászok sem fejlődnek rendesen. A gazdák attól tartanak, ha nem jön hamarosan tartós, nagyobb mennyiségű eső, tovább romolhat a helyzet.
Esett egy kis eső, de annyi, hogy még most is jelenleg poros teljes mértékben a terület, tehát annyi nem volt, hogy legalább a talaj felszínét egy kicsit sarosabbá tette volna.
Nagy György Róbert azt mondja, már most látszik, hogy jelentős terméskieséssel kell számolni. Olyan száraz ugyanis a föld, hogy a növények gyökerei nem jutnak vízhez. Csak a csatorna melletti petrezselyem gyökértábla az, amit öntözni tud.
Itt a csatorna mellett itt ész be tudom öntözni, és így talán ennek a gyökérnek van esélye arra, hogy termés is legyen belőle. Sajnos ez nem teljesen igaz a gabonáimra, és a mákokra, meg a jelenleg elvetett kapásnövényeimre, amik eleve száraz földbe vannak elvetve, és még nem kaptak azóta csapadékot, már körülbelül egy hónapja vannak benne a földbe, éppen elkezdtek kelegetni, de szenvednek az aszálytól és a vízhiánytól. Gabonáim úgy szintén elkezdtek kikalászolni, elkezdtek alulról felszáradni, szintén termés depresszió vehető rajtuk észre, ott is borzalmas terméskiesés várható.
Több helyen is hasonló a helyzet, van olyan térség, ahol március közepe óta alig esett eső. Az ország középső és keleti területein a legrosszabb a helyzet. A Velencei tó vízszintje is csökkent, Agárnál a napokban 70 cm alá süllyedt. Magyar Péter néhány nappal ezelőtt azonnali vízügyi intézkedést sürgetett. A Tiszapárt elnöke az egyre súlyosbodó aszályhelyzet miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a leendő élő környezetért felelős minisztert.
Tudjátok, ha füvet gyakran vágják, sokkal többet kell öntözni.
Gajdos László ezután hirdette meg közösségi oldalán a Vágatlan Május elnevezésű mozgalmat. Egy videóban arra kért mindenkit, hogy aki teheti, legalább május ne nyírja le a füvet. A szakemberek szerint ugyanis a magasabb növényzet árnyékolja a talajt, így az lassabban szárad ki és több vizet képes megtartani. A kezdeményezéshez már Budapest és Székesfehérvár is csatlakozott. A meteorológiai előrejelzések szerint a napokban ugyan többfelé érkezhet csapadék, szakemberek ugyanakkor úgy látják, tartós javulást csak egy hosszabb, kiadósabb esőzés hozhatna.
Újabb nyugat-magyarországi városban azonosítottak azbesztes kővel borított közterületet. Zalaegerszegen egy belvárosi parkoló és két külvárosi utca esetében laboratóriumi vizsgálattal is igazolták, hogy az osztrák bányákból származó szennyezett kőzúzalékkal szórták fel, mondta a város polgármestere. Balaid Zoltán hozzátette, további közterületen is vesznek mintát, de félő, hogy több magánterület is érintett lehet. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek.
A parkoló esetében azonnal gondoskodtunk arról, hogy azt lezárjuk, és fóliával le is takarjuk, hogy a szél a port ne tudja vinni. Az Áfonya utca és az Estike utca esetében egyelőre 10 km per óra sebességkorlátozást vezettünk be. Ezekre az utcákra vonatkozóan pedig az a tervünk, akárcsak a parkoló esetében, hogy amilyen gyorsan csak a szabályozás lehetővé teszi, aszfaltburkolat kerül mind a három közterületre.
Átadta Ukrajnának a NAVA sajtóban aranykonvojként elhíresült pénzszállítmányt a Záhonyi határon. A szállítmányt korábban a magyar titkosszolgálat foglalta le. Az átadásnál ott volt Ukrajna magyarországi nagykövete és az Osad bankot képviselő ügyvéd is. Az ukrán elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy a szállítmány maradéktalanul visszakerült Ukrajnába. A NAV közben pénzmosás gyanújával tovább nyomoz. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Az állami Osad bank visszakapta a pénzeit és értékeit, amelyeket a magyar szakszolgálatok idén márciusban foglaltak le, jelentette be szerdán közösségi oldalán az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azt írta, hogy az összes pénzt és értéktárgyat visszakapták, úgy fogalmazott, hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Az ukrán Osad bank fotókat is közölt a szállítmányról. Kiderült, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal szolgáltatta vissza azt, az átadásnál pedig Ukrajna magyarországi nagykövete és a bank magyar ügyvédje is jelen volt.
Éppen most hagyta el Magyarország területét az aranykonvoj.
Horváth Lóránt ügyvéd egy videóban azt mondta, abban a szerencsében volt része, hogy egyetlen civilként vehetett részt a dollárból, euróból és aranyból álló 27 milliárdos szállítmány átadásán.
Két hónap után Magyarország visszaadta az Osztrák banknak a lefoglalt összegeket. Azért vehettem részt ezen az átadáson, mert az ukrán állam, illetve az Osztrák bank kizárólag engem hatalmazott meg azzal, hogy ezt az átvételt lebonyolítsam, tehát egyetlen magyar magánszemélyként vagy civilként részt vehettem ezen az átadás átvételen itt Záhonyban.
Az azonban nem derült ki, milyen utasításra adták vissza a magyar hatóságok a szállítmányt. Weber Balázs újságíró az ATV-ben azt mondta, az átadást politikai döntésnek kellett megelőznie. Az országgyűlés március elején adott felhatalmazást a NAV-nak az ügy kivizsgálására. Ez alapján legfeljebb 60 napig lehetett lefoglalni a pénzszállítmányt, vagyis a mostani átadás átvétel két nappal a határidő lejárta előtt történt. Az aranykonvojként elhíresült ügy azonban még nem zárult le. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a Magyar Hang megkeresésére azt írta, a hivatal a törvény által meghatározott feladatait teljesítette, azonban ez nem érinti a pénzmosás gyanújával elrendelt büntető eljárást, ami, ahogy írták, továbbra is folyamatban van.
Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető Holland Társaság. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig hárman haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házaspár. A Hondius óceánjáró várhatóan a hétvégén köt ki Tenerife partjainál, a kikötő érintése nélkül. A fedélzetén tartózkodó mintegy 150 utassal és a legénységgel, akik több mint 20 különböző országból származnak. A spanyol külügyminiszter arról számolt be, hogy tárcája folyamatosan egyeztet az érintett országokkal. Az Egyesült Államok már jelezte is, hogy repülőgépet küld állampolgáraiért. Kanalas Lili és Mikja György összeállítása.
A Hondius nevű óceánjáró szombaton köt ki a szigeten. A hajón az elmúlt héten számos hantavírusos esetet regisztráltak, hárman meg is haltak. Az utasokat a Kanári-szigetekre evakuálják. A kikötő dolgozói ugyanakkor aggódnak, milyen biztonsági intézkedések lesznek a hajó érkezésekor. A munkások nyugtalanok, mivel semmit sem közöltek velük a hatóságok. Nem kaptunk információt a biztonsági protokollról, és azt sem tudjuk, biztosítanak-e számunkra szájmaszkokat vagy bármilyen védőfelszerelést, nyilatkozta a kikötői munkások szakszervezetének képviselője. A madridi katonai kórházban már készülnek a fertőzöttek fogadására. Itt helyezik majd karanténba a hajón tartózkodó 14 spanyol állampolgárt. Az egészségügyi miniszter azt mondta, a külföldi állampolgárok hazajutásáról is gondoskodnak. A hajó Tenerifén köt ki, ahol elvégzik a szükséges orvosi vizsgálatokat. Ezt követően a külföldi állampolgárokat hazarepítik, míg a spanyolokat egy katonai repülőgéppel Madridba szállítják további kivizsgálásra és elkülönítésre, vázolta a kimenekítés tervét a spanyol egészségügyi miniszter. Az óceánjárót üzemeltető cég csütörtökön ismerte el, hogy a hajóút alatt több utas is partra szállt Szent Ilona szigetén, majd hazarepült. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek velük, hogy megakadályozzák a betegség tovább terjedését. Április végén egy svájci férfi jelentkezett a hatóságoknál, miután e-mailben értesítették a fertőzés veszélyéről. A férfi pontosan úgy járt el, ahogy az elvárható volt. Amint gyanítani kezdte, hogy megfertőződött, azonnal felhívta az orvosát. Az orvos hozzáállása szintén példaértékű volt, hiszen haladéktalanul elkülönítették a beteget. A legfontosabb az volt, hogy a páciens tudott a fertőzés kockázatáról, és nem felejtette el tájékoztatni erről az orvosát sem, fogalmazott a svájci fertőzés megelőzési központ vezetője. Szerdán 3 súlyos állapotban lévő utast evakuáltak a hajóról a Zöldfoki Köztársaság partjainál. Egyiküket már az amszterdami kórházban ápolják. Ugyanott helyezték el a Holland Királyi Légitársaság egyik légiutas kísérőjét is, aki a gyanú szerint azután fertőződött meg, hogy érintkezett azzal a holland asszonnyal, aki férje holttestét kísérte Johannesburgba. Később az idős nő is meghalt. Eközben Argentinában a hantavírus járvány eredetének felkutatásán dolgoznak. A hatóságok ugyanis azt feltételezik, hogy az elhunyt holland házaspár a hajóra szállás előtt egy madár megfigyelő kiránduláson kaphatta el a vírust. A nyomozók szerint a pár fertőzött rágcsálókkal is érintkezhetett egy szemíttelepen.
Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzés elsősorban a rágcsálók váladékával kerül az emberi szervezetbe, de bizonyos esetekben képes emberről emberre is terjedni. A fertőzés lappangási ideje akár 8 hét is lehet, és nincs ellene védőoltás. Hozzátette, a betegségnek 2 fő típusa van, az európai és az amerikai kontinensen terjedő variáns. Míg az előbbi enyhébb lefolyású, addig az andoki vírustörzs súlyosabb tünetekkel jár. Ide tartozik az a vírustörzs is, amely az Atlanti-óceánon járó hajó fedélzetén bukkant fel a napokban.
Az Európában előforduló változat körülbelül 10%-os halálozással jár, jóval enyhébb, mint az amerikai. Az amerikai változat szintén influenza-szerű tünetekkel kezdődik, utána hasmenés vagy hasfájás alakul ki, és nagyon gyorsan légzési elégtelenség, tüdővizenyő jön létre, ami miatt az illető nagyon gyakran intenzív osztályra lélegeztető gépre kerül. Ennek a változatnak a halálozása elérheti a 40%-ot is.
Időjárás jelentés. Holnap sok lesz a napsütés. Napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Éjszaka 7 és 14 Celsius fok között alakul majd a hőmérséklet. Napközben 21 és 26 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint a napokban többször lehetnek záporok, és enyhülhet az aszály. A hétvégén viszont napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk majd. Budapesten 21 órakor 14 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hektopaszkál mérsékelten emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik majd a sportvilág. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor. Viszont hallásra, jó éjszakát kívánok!
Műsorajánlat.
Egy teljes élet Isten és a zene ölelésében.
Amikor koncertturnékra hívtak meg többször is engem Japánban, én megmondtam az én drága japán menedzseremnek, hogy nagyon szívesen, de a cappella szeretnék énekelni, mindig úgy szeretném kezdeni a koncertemet, hogy egy gyönyörű népdalt elénekeljek, és van, amikor kértek még többet, és annak volt talán legnagyobb sikere.
Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Tokodi Ilona operaénekes. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Új rendszer fog kialakulni legalábbis a Perzsa-öböl térségében, hiszen az öbölmenti arab államok azt látják, hogy miközben ők azt gondolták, hogy ha ott náluk amerikai támaszpont van, vagy ott állomásozik az 5. flotta, akkor